Kedves hallgatom! A római levél 11. részének 23. versét olvassuk. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Mivel Isten elfogadta a pogányokat, akiknek nem volt érdemük, Isten bizonyára helyreállíthatja Izraelt is, akiknek szintén nincs érdemük. Az ismét a kulcs szó. Isten megint helyreállítja Izraelt. Az Ószövetség nagyon világossá teszi, hogy Izrael visszafordul megint Istenhez. Ennek egyik példája a Jeremiás könyve 23. részének 3. versétől a 8. verséig terjedő profécia Izrael helyreállításáról. Zakariás így beszél erről. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Az az engesztelés nagy napja lesz. Istenhez fordulnak bűnbánatban, és Isten megmenti őket éppen úgy, mint ahogy minket is megvált, csodálatos, végtelen irgalma és kegyelme által. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Római levél, 11. rész, 24. vers. Pál folytatja az olajfa illusztrációját. Az olajfa Izrael Ábrahámmal, mint gyökérrel. Némelyik ágat levágott az Úr, a nemzetet elvetette. Isten beoltotta a pogányokat, de nem azzal, hogy zsidó prozelitákká váljanak, ami azt jelenteni, hogy elfogadják az ószövetségi szertartásokat, hanem inkább ő levágja Izraelt, és beoltja az egyházba, ideértve a zsidókat és pogányokat, közvetlenül és egyenesen Ábrahám hite alapján. Ha Isten ezt meg tudta tenni, és meg is tette, észszerű arra következtetni, hogy ő megteheti, hogy a természetes ágakat beoltsa ismét. Más szóval nem veti el Izraelt véglegesen. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Római levél, 11. rész, 25. vers. A pogányok teljes számban azzal kezdődik, hogy Isten kihívja az egyházat. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 14. vers. Ez az egyház elragadtatásáig folytatódik. A vakság és Izrael megkeményedése folytatódik, amíg az egyház jelen van a világban. A titok szót meg kell magyaráznunk. Az ősi világban, Pál korában voltak a misztérium vallások. Ma ez utal népszerű módon egy történetre, amelyben van egy ismeretlen bonyodalom vagy személy. Ezt a Szentírásban nem ilyen értelemben használják. Az Új Szövetségben ezzel a szóval utalnak arra, ami valamikor el volt rejtve, de most már világosan áll előttünk. A titok itt a pogányok teljességének a bemutatása, ami nem volt témája az ószövetségi kinyilatkoztatásnak. és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Római levél, 11. rész, 26. és 27. vers. Amikor Pál ezt mondja, üdvözülni fog az egész Izrael, akkor nem azt érti ezen, hogy minden egyes izraelita üdvözül. Itt ebben a fejezetben a nemzet áll előttünk. Minden korban csak a maradék üdvözült. Pál az Ézsaiás könyve 59. fejezetének 20. versét idézi az Ószövetségből. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Az egyéneknek szóló üzenet az, hogy elfordulnak bűneiktől az Úrhoz. Lesz egy maradék, amely hozzátér. Mindnyájan üdvözülnek. Ez a megtérő maradékról úgy beszél, mint Izrael népéről. Mindig csak a maradék üdvözül. Maradék volt Illés korában, maradék volt Dávid korában, maradék volt Pál korában, maradék van korunkban, és maradék lesz a nagy nyomorúság időszakában. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Római levél, 11. rész, 28. és 29. vers. Más szóval, az evangéliumra utalva, ők ellenségek a ti érdeketekben, de a kiválasztásra utalva, ők szeretettek az atyákért. A kegyelem ajándékaiért és Isten elhívásáért nincs megtérés, nincs értelmi változás. Pál összegezi az előző magyarázatot. Két elméleti vonal létezik, amelyek látszólag ellentétesek és ellentmondásosak. Jól lehet mindkettő igaz. Először Izraelt ellenségnek tekinti a pogányok érdekében, vagyis hogy az evangélium eljuthasson a pogányokhoz. Másrészt ők szeretettek Ábrahámért, Izsákért és Jákóbért. Ezért a keresztény nem találja örömét semmiféle antiszemitizmusban. Ezt hangoztattam már korábban, és még ezután is emlegetem. Izrael kudarca és a mi kudarcunk sem változtatja meg Isten tervét és szándékát. Az ajándékok nem természetes ajándékok, hanem a szó a kegyelemre mutat. Az elhívás nem felszólítás, hanem ez Isten érvényes elhívása, amivel nem társul a bűnbánat. Más szóval, Isten nem kér még bűnbánatot sem egy megváltatlan embertől. Az Isten hívása nem követel meg semmilyen emberi mozgalmat. Isten szempontjából az az ember bűnbánata, vagy megtérés nélkül való. Egyesek úgy gondolják, hogy könnyezniük kell, hogy megváltásban részesüljenek. Bizonyára a könnyhullatás jelen lehet annál az embernél, aki Krisztushoz fordul, de a könnyeknek semmi közük nincs a megváltáshoz. Ami Krisztusban való hitünk ment meg minket. De ami hitünkben nincs érdem. Krisztus érdeme alapján állunk. A hitünk képessé tesz minket arra, hogy rátámaszkodjunk a kegyelemre. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Római levél, 11. rész, 30. és 31. vers. Pál a pogányoknak, a Rómában levő gyülekezetnek ír, amely leginkább pogány hívőkből állt. Ekkorra sok pogány üdvösséget nyert. Itt szembeállítja Izrael népét és a pogányokat. A múltban a pogányok nem hittek, de most a pogányok maradéka irgalmat nyer. Ugyanebben az időben Izrael, mint nemzet, ami korábban hitt, nem hisz. Pál lefekteti azt az alapelvet, ami által Isten megváltja mind a zsidókat, mind a pogányokat irgalom által. Mint ahogy Isten irgalmat tanúsított a pogányok iránt, irgalmat tanúsít Izrael népe iránt is. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Római levél, 11. rész, 32. vers. Mind zsidók, mind pogányok a lázadás makacs állapotában és súlyos hitetlenségben vannak. Ezért irgalom által üdvözülünk, hitáltal, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy egyikünk se kérkedjék. Mi az oka annak, hogy Izrael népe újból helyreáll? Ez Isten bölcsességének gazdagságában rejlik. Barátom, nyugodjunk meg abban a tényben, hogy amit Isten cselekszik, az bölcsességen alapul, az helyes, és az a legjobb, ami történhet. Bennünk van a régi természet, ami kérdésessé teszi Isten döntéseit. Hallottam sok keresztyénytől ezt mondani. Miért vesznek el a pogányok, amikor még nem hallották az evangéliumot? Istennek nincs joga megítélni őket. Barátom, Istennek minden elképzelhető joga megvan. Ő Isten. Amit ő cselekszik, az helyes. Ha nem gondolod helyesnek, akkor a te gondolkodásod helytelen. És ha nem gondolod, hogy ő bölcs, akkor tévedsz. Isten nem balga. Mi balgák lehetünk, de Isten bölcs. Mennyire fontos, hogy ezt felismerjük. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Római levél, 11. rész, 33. vers. Pál elismeri a bölcsességet és dicsőséget mindabban, amiről tárgyalt. Godé erről a szakaszról szóló nyilatkozatát érdemes idézni. Mint egy utazó, aki elérte az Alpok csúcsát, az apostol megfordul és szemlélődik. Mélységek vannak a lábánál, de fénykévék világítják meg, és a hatalmas horizont kitágul, ameddig a szem ellát. Ez a szakasz teljes dicséret, és nincs egyáltalán benne vita, mégis a legnagyobb bizonyíték Isten bölcsessége mellett. Ha nem értjük, hogy miért így bánik Izraellel, a pogányokkal és velünk, az nem azért van, mert nincs hozzá elég jó és megfelelő alap. A nehézség abban van, hogy képtelenek vagyunk fölfogni Isten bölcsességét és útjait. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 1. Korintusi levél, 2. rész, 14. vers. Valamikor az egyik városból egy másik városba hajtottam, és kislányom igen magas lázban szenvedett. Útközben bevittem egy kórházba. Nem értette, miért vittem a kórházba, különösen, amikor az orvos megvizsgálta, és ő sírni kezdett. Ezt mondta, apuka, miért hoztál ide? Nem értette, hogy azért volt ez, mert beteg lett, és a legbölcsebb, amit tehettem, azok között a körülmények között az volt, hogy kórházba vittem őt, mert szerettem. Barátom, Isten a legjobbat teszi értünk. Talán nem értjük, amik velünk történnek, de hinnünk kell, hogy azok a mi javunkra válnak, mert Isten mindig bölcsen cselekszik. Kisgyermekek vagyunk, és nem érthetjük Isten útjait. Körülményeink talán nem mindig tűnnek jóknak, de ezek Isten bölcsességének és ismeretének gazdagsága mélységéből származnak. Isten így szól hozzánk. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás könyve, 55. rész, 8. és 9. vers. Mennyire szükséges, hogy felismerjük ezt a tényt? Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Római levél, 11. rész, 34. és 35. vers. Ezek a kérdések elég egyszerűek, de a válaszok nem olyan könnyűek. Ki értette meg az Úr szándékát? Senki sem ismeri az Úr szándékát. Ő mondja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Ki lett tanácsadójává? Senki sem adhat tanácsot Istennek. Láttam sok gyülekezeti vezetőséget, amely úgy érezte, hogy valóban tanácsot adhatna Istennek, de neki arra nincs szüksége. Megfigyelted-e, hogy az Úr Jézus sohasem kért tanácsot, amikor itt volt a földön? Egyszer, mielőtt megelégített volna 5000 embert, megkérdezte Fülöptől. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Miért tette föl ezt a kérdést? Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy a sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. János evangéliuma, 6. rész, 5. és 6. vers. Nem volt szüksége Fülöp tanácsára. Ezt mondták, küldd el őket. Ő így válaszolt, adjatok nekik valamit enni. Barátom, Isten nem kér tőlünk tanácsot, jól lehet sokan oktatni akarják őt ebben a korban. Ki előlegezett neki? Adtál-e már valaha valamit Istennek, ami őt a tartozás állapotába sodorta volna? Ha képes voltál valamit adni Istennek, akkor tartozik neked. Mit van, amit már nem kaptál tőle? Azt hiszem, azért vagyunk sokan olyan szegények egyszerűen, mert olyan keveset adunk neki vissza abból, amit nekünk adott. Az igazat megvalva, Isten azt mondja, hogy ő nem tartozik senkinek. Amikor valamit ad neki valaki, akkor megfordul és még többet ad vissza. Évekkel ezelőtt valaki megkérdezett egy pénztárost, egy csodálatos keresztény férfit. Hogy lehet, hogy ilyen nagy a gazdagságod, pedig olyan sokat továbbadsz? A pénztáros ezt felelte. Én kilapátolom, és Isten visszalapátolja. Isten lapátja nagyobb, mint az én lapátom. Ó, barátom! A legtöbben nem adunk Istennek lehetőséget, hogy használja a maga lapátját. Nem tehetünk semmit érte. Ő visszaad nekünk többet, mint amit mi neki adunk. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Római levél, 11. rész, 36. vers. Ez fölemel engem a magasba. Ez azt jelenti, hogy tőle, általa, és hozzá tér minden. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Alford ezt a verset úgy nevezte, hogy a leghangsúlyozottabb felkiáltás a Szentírás ihletett lapjain. Tőle. Ez azt jelenti, hogy Isten mindennek az oka és forrása. Általa. Ez azt jelenti, hogy Isten a hatalmas fenntartó és alkotó. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma, 5. rész, 17. vers. Az érte azt jelenti, hogy Isten minden teremtményt számadásra hív. Minden Isten felé tart. Övé a dicsőség minden korszakban. Megraboljuk Isten dicsőségét, amikor magunknak tulajdonítjuk értékeinket. A dicsőség az övé egyedül. Barátom, milyen csodálatos szentírási fejezettel foglalkoztunk, szinte tétovázva hagyjuk itt. Ismételjük az utolsó verseket. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa, és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.